A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Jöjjetek így fennállva, kezdjük meg Isten tiszteletünket a 167. dicséretünkkel. A keresztségre készüljünk dicséretünk első versével. 167. énekünk így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva található a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kiegészítő igeverset szeretnék olvasni Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből, a 4. résznek a 12. verséből, annak is a 2. felét, amely így hangzik. Légy példája beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Kedves szülők, kedves keresztülők, családtagok és gyülekezet, azt hiszem, hogy mindannyian jól értjük egyből ezeket a szavakat, amelyeket Pál apostol egy fiatal munkatársának ad át. Nagyon közhelynek tűnik, mert állandóan mindig idejük adunk ki, hogy sokféleképpen lehet nevelni, sokféleképpen lehet tanítani, de az első számú dolog mégis a példaadás. Ennek ellenére, hogy ezt ilyen jól tudjuk elméletben, nagyon nehéz a gyakorlata. Ugyanis a gyermek például ott él az életünk minden területén. Nem lehet magamra zárni az ajtót, nincsenek olyan időszakok, amikor kiírom magamra, hogy na édesapa szabadságra ment, édesanyja elment rendezni a gondolatait, hanem minden ott van előttük, és valahol ez az előttük lévő élet, ez meghatározza azt, hogy ők milyenek lesznek. Meghatározza, hogy miről, hogyan gondolkoznak. Nem lehet ezeket mind könyvből megtanulni, mert nem lehet megtanulni könyvből szeretni, nem lehet megtanulni könyvből remélni, nem lehet megtanulni könyvből dönteni, vagy jól dönteni, hanem ott vannak azok a példák az életünkben, amiket muszáj látni. Amúgy is egy olyan világban élünk, amit ilyen virtuális világnak is nevezünk. Ha valaki valamit nem tud, vagy nem ért a leírás alapján, akkor fogja magát, fölmegy az internet, és megnézi képről. Vagy beüti a YouTube-ba, és megnézi, hogy ezt hogy is kell csinálni, és akkor szépen leírva, vagy bemutatva kisfilmen keresztül megnézem, hogy ezt hogy is kell csinálni, és úgy talán közelebbi lesz, jobban megtanulom. A gyermek ugyanígy másol bennünket, ezt mi magunk is nagyon jól tudjuk, és Pál apostol 5 rövid kis széljegyzetet akar a példaadáshoz adni most azoknak a szülőknek, keresztülőknek, családtagoknak, és nyilván mindannyiunknak, akik ott élünk a gyermekeink közelében. Azt mondja először, hogy légy példája beszédben. A gyermekeinket beszélni, tanítani az egy nagyon aranyos dolog, nagyon különleges dolog. Amikor figyeljük a szavaikat, hogy mi lesz az első, és nyilván ez egészen meghatározó a mi életünkről nézve is. Tehát, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy a gyereknek mi az első szava. És persze olyan büszkeséggel tölt el, amikor azt kimondja, hogy anya, vagy kimondja, hogy apa, hát én vagyok az első szava. Aztán utána nagyon sok szót megtanult tőlünk, és néha még mi magunk is szégyenkezünk, hogy igen, ezt én túl sokszor használom, azért mondja mindig a gyerek is. De nem csak formailag, hanem tartalmilag gondolja végig ezt Pál apostol, és azt mondja, hogy légy példa beszédben. Miről szól a beszéd? Miről szól az otthoni beszélgetés? Küzdelmekről, állandó arról, hogy mi nincs, hogy mi fáj, hogy mi nyomorult ebben a világban, mert akkor az egész gyermek ezt szívja magába, és már úgy fog elindulni ebben a világban, hogy itt úgyis mindig minden rossz. És így nagyon nehéz örömöt találni az életben. Légy példája beszédben. Van valami reményteljes hitvallásunk. Vannak olyan mondatok, amelyeknek nevetünk a végén, ami örömmel tölt el bennünket. Szegény gyerekekből szeretnénk ezt legtöbbször kisajtolni, hogy az ő szavaik dobjanak fel egy kicsit minket is, adjanak egy kis vidámságot. De most Pál apostol megfordítja ezt a dolgot, és azt mondja, hogy miért én mit adok? Mi az, amit mert tele van a lelkem, ki is mondom, és az számára példa is lehet. Aztán a második kis széljegyzete, légy példája magaviseletben. Az is egy nagyon aranyos dolog, amikor a gyermekeink elkezdenek utánozni bennünket, mert azt hiszik, hogy mi mindent jól csinálunk. Hogy úgy szeretnének öltözni, hogy mi öltözünk, hogy a kislányunk belelép az anyukájának a cipőjébe, és azt próbálja ki, hogy abba hogy lehet járni, hogyha a kisfiunk megpróbálja édesapát utánozni, és azt játsza, hogy én most rendőröset fogok játszani. Szóval ezek mind-mind ott vannak az életünkben, amik megint kedves dolgok, de fordítva egy kicsit komolyabbra a szót, ahogy viselkedem, az az én értékrendemről val. Az arról szól, hogyan állok a dolgokhoz, hogyan intézem el a dolgaimat, mennyi bennem a feszültség, mennyi az, amit csak úgy kirobban belőlem, és mi az, amit úgy higgadtan, nyugodtan kezelni tudok. Én is kísérem a gyermekeimet óvodába és iskolába, és mindennapos küzdelem minden szülőnek az, hogy a gyerek rendes legyen, hogy odafigyeljen, hogy hogy öltözzön át. És hogyha ezt a tükröt így felvennénk magunkra, akkor lehet, hogy azért nagy kérdés az, hogy olyan elvárásaink vannak, amiket mi nem tudunk teljesíteni. Légy példája magaviseletben. A harmadik dolog, légy példája szeretetben. Azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen magától értetődő dolog, hogy a gyerek úgyis arra születik, hogy tud szeretni. Hát olyan cuki, olyan aranyos, annyira mosolygós, annyira ragaszkodó, annyira belém kapaszkodik. És mégis azt kell mondani, hogy szeretni azt való meg kell tanulni. És azt valakitől meg kell tanulni. Hogy a szeretet az nem csak egy ilyen önző és öncélú ragaszkodás, hogy tudom, hogy a másikra szükségem van, mert belőle élek. A gyerekek ezt nagyon jól kihasználják, ők belőlünk élnek, ezért szeretnek minket. Aztán utána megtapasztaljuk azt, hogyha belőlünk már nem tudnak élni, akkor lehet, hogy feleslegesek leszünk. De ha úgy tanítjuk meg őket szeretni, ahogy Jézus is beszél a szeretetről, hogy az valami olyan cselekvés, az egy olyan küzdelem a másikért, aminek megvan a mélysége, megvannak a gyötrő pillanatai is, akkor azt hiszem, hogy ők is tudnak majd gyötrődni értünk. Légy példája szeretetben. Nagyon sokat kell azért küzdeni, hogy én jól tudjak szeretni egy gyermeket, hogy jól tudjam szeretni a társamat, és ez példaértékű legyen számára is. Légy példa hitben. Ha én nem hiszek semmiben, ők sem fognak. És nem csak Istenre akarom ezt vonatkoztatni elsősorban, hanem mindazok a dolgok, amiket csinálok, hogyha nem hiszek benne, hogy annak van valami értelme, akkor ők is egy ilyen légüres térbe fognak kerülni, és mindennek az lesz a hátsó kérdése, hogy de miért éri meg? De minek csináljam? Hol van ezeknek az eredménye? És nyilván, hogyha meg a keresztséggel kapcsolom össze, akkor ugyanígy nagy kérdés az, hogy tudok-e úgy hitben példája lenni, hogy látja, hogy az én reménységemnek mi a forrása. hogy látja, hogy az én erőmnek mi a forrása, hogy egyszerűen fel tudja ő is majd dolgozni azt, hogy az életben olyan határokhoz érkezünk el, amit emberi erővel nem tudunk szétfeszíteni, nem tudunk túllépni rajta, és neki is lesz egy lehetősége, hogy az Isten erejét erre segítségül hívja. Hiszen ők még nagyon kisgyermekek. De amikor belekerülnek az élet forgatagába, akkor nagy kérdés számukra is majd, hogy és honnan jön a segítség? És ki az, aki ezeken úr? És ki az, akinek adatot minden hatalom menjen és földön? Úgy, ahogy egyszer elhangzott az én keresztelésemkor is. És utoljára, ötödik kis széljegyzetként, légy példája tisztaságban. A rendezett élet nagyon kellene. Abban mi is jobban éreznénk magunkat. És a rendezettségnek az ellentéte, a rendetlenség, az valami olyasmi, amelyben megint csak feladatot talál az ember. Nem tudunk mi mindent tökéletesen csinálni. A gyermeknevelése tudjuk tökéletesen. Annyi hibánk van benne, hogy talán megszámolni sem lehet. Ugyanakkor a tisztaságban én azt látom, hogy Pál apostol egyfajta őszintességre hív minket, egy átláthatóságra, hogy nézd fiam, nézd lányom, én nem vagyok tökéletes valaki, de valamit úgy próbálok meg átadni neked, hogy tudd, hogy mi a valóság. És a valóságnak az elfedése az nem mindig jó. A gyermekeinket sok minden nehézségtől óvjuk, de amikor azzal szembe találkoznak, akkor vajon fel lesznek-e készülve arra, hogy ezek létező valóságok. Légy példája tisztaságban, őszintességben, átláthatóságban, valami olyasmiben, hogy nem rejtem el azt, hogy én ki vagyok, és ezért azt sem rejtem el, hogy ki az, aki igazán tud rád figyelni, ki az, aki igazán tud rád vigyázni. A keresztségben Jézus azt mondja, hogy menjetek el, és tegyétek őket tanítványokká. Ez a tanítványság nem csupán arról szól, hogy gyere fiam, másolj engem, hanem inkább arról szól, hogy gyere fiam, megmutatom neked azt, hogy ki az, akiről érdemes lenne példát venni. És Jézus oda magát állítja. Én tudom, hogy ő mindenben tökéletes és elérhetetlen, de azért valahogy irigyeljük annak a békességét, amely őt is úgy körülveszi állandóan, a mozdulataiban ott van, a szavaiban ott van, tudja, hogy mit akar, és tudja, hogy hova akar eljutni. És nyilván, hogy én is sokkal nyugodtabb lennék, hogyha a gyermekemet jó kezekben tudhatnám. Ezekkel a gondolatokkal és ezekkel az útmutatásokkal fogjuk most a keresztséget kiszolgáltatni két kisgyermek számára, és mielőtt ezt megtenném, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztülőknek. Kérem, hogy erre az ünnepi alkalomra közösen álljunk fel. És azt kérem a szülőktől és a keresztülőktől, hogy lelkiismeretük szerint hallható szóval feleljenek meg ezekre az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú, a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszent Egyházba befogadtassék? Felejétek közösen, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva közösen a gyülekezettel az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, olyan szép és olyan nehéz hivatást adtál nekünk egyben, hogy azokat az elképzelt életeket, amelyeket megalkottál, oda helyezd a kezünkbe, hogy mi gondot viseljünk róluk, formáljuk őket, hogy az életünk példaadásával igazgassuk őket arra az útra, amelyen szeretnéd, hogy járjanak. Olyan jó lenne, hogyha nem kétségbeeső helyzetekkel, nem olyan világgal találkoznának, amelyben minden rossz és minden nyomorult, hanem valami olyasmiről hallanának, ami tele lehet reménységgel, örömmel, ahol emberek tudnak egymásra odafigyelni, szerethetik egymást. Nem utopisztikus gondolatok ezek hitünk szerint, hanem inkább arról szólnak, hogy valamit mi is tehetnénk azért, hogy azok a nemzedékek, akik a mi gyermekeinkből születnek, olyan világot kapjanak, amelyben van lehetőség élni. Így segíts bennünket, hogy családi környezetünkben tudjuk adni mindazt, amire nekik szükségük van. Hogy a példaadás ott legyen bennük, hogy lehessen beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben és tisztaságban ott állni előttük és vezetni őket. Így imádkozunk azokért a családokért, amelyek őket befogadták, szeretik, örömük van bennük. Így kérünk, hogy adj nekik bölcsességet, hogy úgy tudják nevelni őket, hogy mindez az övék lehessen. Kérünk, hogy hordozd az ő életüket, testi és lelki növekedésüket, irgalmasságot szerint. Amen.
Tamás Milán, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Alexandra Panna, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket. A 252-es számú dicséretünket keressük és énekeljük, ez alatt tudjuk itt rendezni a sorainkat is. 252-es számú dicséretünknek mind az 5 versét énekeljük. Mennyei seregek, boldog tiszta lelkek! Isten igét olvasom, amelyen keresztül szól hozzánk Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből, a negyedik fejezetnek az első 5 versét hallgassuk figyelmes szívvel. Isten üzenete így van ebben megírva a mi számunkra. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, és megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak. És olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelki ismeretükben. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívek és az igazság ismerői. Mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele. Mert megszentelődik Isten igéje és a könyörgés által. Az Isten tegye áldottá az ő igéjét és annak hallgatását a mi szívünkben. Jöjjetek, azért fennállva imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szeretnénk hálát adni neked azokért az ajándékokért, amelyek mindig gazdagítják az életünket, amelyek mindig visszalopnak valamit az életkedvünkbe, az életszeretetünkbe. Köszönjük így azokat a gyermekeket, akiket oda helyeztél körénk és közénk, akikre, ha rátekintünk valahol, mindig megújul bennünk annak a hitvallása, hogy az élet pártján állsz. Ugyanakkor mégis annyi nehézség van az életünkben, amely hozzáköt bennünket a múlandóságunkhoz, és a szomorúságunk sokszor belevegyül abba az örömbe, amelyet tőled lehetne kapni. Ezeket tesszük most is eléd ezen a mai vasárnapon, minden próbatételünkkel, minden küzdelmünkkel, és mindazokkal a helyzetekkel, amelyekben ott van az igyekezetünkbe, kellene a segítség. Így szeretnénk téged segítségül hívni, hogy mutass jó utat, segíts jó döntéseket hozni, és engedd, hogy azok a terhek, amelyek ott vannak az életünkben, azokat le lehessen tenni előtted. Így kérünk, hogy szabadíts fel bennünket arra, hogy rá tudjunk figyelni. Így kérjük tőled a te igédnek minden ajándékát. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 152-es számú dicséretünkkel. 152-es számú dicséretünket énekeljük, amely így kezdődik. Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked. Az előbb felolvasott szakaszból újraolvasom alapigénket Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből a negyedik résznek a negyedik és ötödik verseit. Mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele. mert megszentelődik az Isten ígéje és a könyörgés által. Foglaljuk el a helyünket. Azon gondolkoztam ennek az igének a kapcsán először, hogy vajon nem veszítette el minden aktualitását már. Pál idejében arról kellett meggyőzni az embereket, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket kidobálnak az életükből, pedig azok az Isten ajándékai. Nyugodtan éljenek vele. Ragadják meg annak az örömét. Voltak olyan emberek, akik annyira elkötelezett hívők akartak lenni, hogy azt gondolták, hogy már minden, ami ehhez a világhoz köti őket, az már csak hátráltat, az már nem kell. Ami a testi élvezetekről szól, ami a házasságról szól, ami az ételek élvezetéről szól, az már mind nem számít. Az számít, hogy az ember lélekben legyen az isteni. De valami nagyon torz dolog született meg ebből. Valami olyasmi, ami teljesen életidegen, és Pál apostol fájdalmasan néz így a közösségre, és azt mondja, hogy tényleg ezzel a megcsonkított élettel ti így boldogok vagytok. Tényleg azok a dolgok, amelyek nem mennek jól az életetekbe, azokat sokkal könnyebb így kivetni, és azt mondani, hogy nem kell, mert úgysem működik jól, és ezért távol tartjátok tőle magatokat, holott ezek a dolgok is megélhetők a maguk ajándék mi voltukban, hogy örömöt adjanak, hogy békességet adjanak, hogy boldogságot adjanak. Kérdés, hogy ez kérdése manapság. Vagy pedig annyira gazdag az életünk, és mi annyi mindennel telepakoljuk, és már nem nagyon kérdés az, hogy mi jó és mi nem jó, hanem mindent összegyűjtünk és belerakunk az életünkbe, és azt gondoljuk, hogy ez így jól is van, inkább talán arról kellene egy igehirdetést mondani, hogy egy picit vizsgáljuk már meg a dolgokat, hogy mi az, ami tényleg jó, és mi az, ami nem. Mi az, ami tényleg hasznos a számunkra, ami gazdagítja az életünket, és mi az, ami tényleg elkeserít mindig, ami mindig bajba sodor minket, ami elveszi a békességünket, elveszi a boldogságunkat. Aztán rájöttem arra, hogy ez a kettő nem zárja ki egyáltalán egymást. Jézusnak is volt egy nagy küzdelme a korabeli vallásos vezetőkkel, és ezt mindig szoktuk idézni is a Bibliából, hogy nekik mindig a templom volt a szent hely. Nekik mindig a szombat volt a szent idő. Nekik mindig a kiválasztottság volt az igazán értékes valami. És Jézus szembeszállt velük, és azt mondta, hogy hát miközben ti benne a templomba imádkoztok, azért meg kéne vizsgálni azt az életet is, amit a templomon kívül éltek. A szombat az egy nagyon szép és szent idő volt a zsidó embernek, amit eltölthetett Istennel ebben a bizonyos templomban, de vajon mi történik vasárnaptól péntekig, bennetek és veletek? És a kiválasztottság is egy nagy ajándék, ami eltölthet büszkeséggel bennünket, hogy olyan jó az Isten gyermekének lenni, de vajon az Isten más nem szerethet, csak engem? És hogyha ezeket úgy végig gondolja az ember, akkor rájön arra, hogy bizony, a mi életünk is tele van sok-sok olyan dologgal, ami úgy visszásan sült el. Valahogy úgy nem igazán azt mutatja, amit mutatnia kellene. És én most szeretnék egy kísérletet arra tenni, hogy valahogy visszakapjuk azoknak az ajándékoknak, az ajándék mi voltát, amely körülveszik az életünket. Hogy abból tényleg szülessen még mindig öröm, hogy az valahol úgy tudjon meghatározni bennünket, hogy abban élni jó, és azzal élni jó dolog. Akik mindent azért tesznek távolabb maguktól, mert nem megy nekik, azokra azt mondja Pál apostol, hogy saját lelkiismeretük bélyegzi meg őket. A saját lelkiismeretük az, ami nem tud feldolgozni bizonyos dolgokat, ezért inkább ahhoz nem akarnak hozzányúlni, nem akarnak róla tudomást venni. De mindig is tudjuk, hogy az, amit az életünkből így vetünk ki, hogy nincs rá megoldás, nincs rá egy jó befejezés, az mindig visszatér és mindig zavar bennünket. Pál azt mondja, hogy az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha. És én innentől kezdve látom azt, hogy valami megoldást próbál kínálni arra, hogy hogyan lehetnének a jó dolgok tényleg jó dolgok. Hogyan lehetne mégis úgy élni ezekkel, hogy az bennünket gazdagítson. az a sok jó, ami mégsem jó, és mégsem jól működik az életünkben, az nagyon sokszor megfogalmazásra kerül. Valahol tényleg az anyagi biztonságérzet, amely megengedhetné nekem azt, hogy tudjak más dolgokkal is foglalkozni, kísértésé lesz egy idő után, és romlásba visz engem. Mindenkinek kell dolgoznia, mindenkinek kell pénzt szereznie. És Isten nem azt mondja, hogy a pénz maga egy bűnös dolog, vagy egy rossz dolog. De valahogy a hozzávaló viszonyunk eltorzul, és ettől kezdve baj van. Aztán tovább menve az élet az nem gyaloggalop, az egy verseny. De már annyira belefeledkeztünk ebbe a versenybe, és annyira nagy a küzdés, hogy már a szépsége úgy eltűnt mögötte. Csak a hajtás maradt. A szépség és a boldogság attól is eltűnik valahol, hogy kezdjük komoran látni a valóságokat. Egyre többször beszélünk olyan dolgokról, amelyek lehúzzák az embert. Ha, persze tudom, ez is közhely már, ha megnézzük a híradót, vagy kinyitjuk az újságot, akkor ott valami összedőlt, lerobbant, lezuhant, meghalt, és tele van olyan hírekkel, amiről úgy tűnik, mintha a világban tényleg csak ez történne. Ez nehéz nekünk. És aztán egy kicsit ilyen félig humorosra is fogjuk a dolgokat, a slágerek is. Mind-mind azt mondják, hogy itt valami úgyis egy olyan átmeneti. A szerelemnek múlnia kell. Hát ez van. Így éljük meg a kapcsolatainkat. Egy ideig tartott, szép volt, jó volt, leírtuk. A kérdésem az Pál apostollal együtt, hogy ezt tényleg így ki kell mondani egyfajta ironikus keserűséggel, némi depresszióval, hogy ez az élet. Isten minden teremtménye jó, semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert megszentelődik az Isten igéje és a könyörgés által. Nézzünk egy kicsit a másik oldalra, hogy mit kéne hozzátenni mindahhoz, amink van, mert van, ha hálaadással élnek vele. Először is számba kéne venni tényleg, hogy mink van. Ne csak azt számolgass az ember, hogy mink nincs, vagy mink nincs már, hanem azt is, hogy mim van, és ezeknek felfogni az értékét. Én tudom, mert ez is nagy igazság, hogy általában akkor értékelünk valamit, amikor már nincs. És ez a legrosszabb esetben akkor történik meg, amikor valakit már elengedtem magam mellől, elbúcsúztattam, és nincs. És nincs kit kérdezni, és nincs kivel beszélgetni. De valahol a többi dologra is sajnos jellemző az életünkben, hogy addig, amíg megvan az egészségem, addig, amíg megvan a biztonságom, addig, amíg megvan a társam, addig, amíg a gyermekem az én gyermekem, és ott él velem egy családban, egy lakásban, addig kellene igazán hálát adni, hogy ez nekem van. A hálaadás az egy nagyon szép szó. Egy kicsit többet jelent nekem a köszönömnél. A köszönöm az valami olyasmi, hogy köszönöm szépen, elvettem, zsebretettem, köszönöm a csokoládét, megettem, nagyon finom volt. De a hálaadásban benne van valami olyasmi, hogy hálát adok. Tehát egyfajta viszoncselekvés is van benne. Valami olyasmi, hogy amit kaptam, azzal én foglalkozom, azt valamire használni akarom, azt én tovább akarom fejleszteni, tovább akarom vinni. Milyen érdekes lenne behelyettesíteni azokat a dolgokat, amelyek vannak nekünk, hogy azokat én hogy akarom továbbfejleszteni. Hogy tényleg törekszem-e arra, hogy a kapcsolataim ne csak úgy maradjanak, ahogy vannak, bár az is már nagy dolog lenne, ha meg tudnám őrizni olyannak, amilyennek egyszer már voltak. De valahogy továbbfejleszteni őket, közelebb jutni ahhoz a másikhoz. Valahogy úgy megélni a napjaimat, hogy abban van valami többlet, amit az Isten oda akar tenni, és azt úgy észre kéne venni, hogy a mi az? Egészen más, hogy élnénk talán az életünket. És azt mondja Pál apostol, hogy akkor mindaz, amivel találkoznánk, ami az Isten teremtett világához hozzátartozik, akkor azt nem leírni kéne, nem azt kellene mondani, hogy jaj, bűnös vágy, mert nem tudok jól élni vele, hanem azt kéne mondani, hogy én hálát adok azért, hogy ez egy ajándék benne. És hogyha már hálaadás, akkor valószínűleg ez megakadályozná a mértéktelenségét, hogy valahogy úgy eldeformálódjék, hogy az nem tölti be az eredeti rendeltetését. A kevés is baj, és a túl sok is baj. Ezt nagyon jól tudjuk. Ha éhezik a gyermekem, akkor is ordít. De ha teleteszem ennivalóval, és túletettem, akkor is ordítani fog. És ezt az egyensúlyt nagyon nehéz megtalálni az életben. A hálaadás az valami ilyesmi, hogy kaptam, és úgy végig gondolom arra, hogy ezt most mire lehet használni. Hogy milyen mértékben van szükségem nekem belőle valamire, és milyen mértékben a másiknak. A házasság is az a legjobb példa, és talán Pál apostol is azért hozza ide. Nagyon jól kifejezi ezt az egyensúlyi állapotot. A másik is elvár tőlem valamit, valamit adnom kell. Az a mérték egyik nyelve. De a másik is az, hogy én is várok valamit, és ennek úgy be kéne állnia. A hálaadással élnénk a dolgainkkal. És ez valahol tényleg össze is kapcsolná még Istennel is azt, amihez hozzányúlhatok, ami az enyém lehet, akkor oda tudna kerülni a helyére. Végül is így is végig lehetne gondolni, hogy kaptam ajándék, és olyan kivételes dolog, amit nem biztos, hogy még egyszer kapok. És akkor még inkább felértékelődik. Felértékelődik minden perc, minden pillanat, minden ember, minden elvégzett munka, minden lehetőség, mindaz, amilyen kivételesen egyszerű is az életünkben. Persze mi ezt a másik oldaláról közelítjük meg megint, egyszerű, tehát siránkozunk rajta, hogy mi lesz majd, ha nem lesz. De nem. Először adjak érte hálát, hogy az az enyém. Vagy az enyém volt. Azáltal is az Isten üzen, gazdagított, több lettem. Aztán a másik dolog, amivel Pál apostol itt megpróbál érvelni, hogy a dolgok önmagukban is jók, de még jobbak lennének, ha megszentelődnének. Na ez egy nagyon szép és egyházi kifejezés, amit mi legtöbbször nem értünk. Mi az, hogy megszentelődés? Ez biztos valami titokzatos, vallásos cselekmény, amiben valamit bedobunk olyanként, ahogy tudom adni, jobban vagy rosszabbul, és aztán valami titokzatos átalakulásra lesz belőle valami csoda. Nincsenek ilyen gépek, amiben én bedobom a szerencsétlen, vagy küzdelmes, vagy nehézkes, nem tudom én milyen életemet, és aztán ott kidobják a jót belőle. Megszentelni valamit, azt mondja Pál apostol, azt csinálni kell. Először is hozzá kell kapcsolni az Isten igéjét. Megszentelődik az Isten igéje által. Az Isten igéje az mindig útmutatás. Most a reformációt ünnepeltük nem olyan régen, ahol ez egy hatalmas nagy felismerés volt, hogy na hát, az Isten az élet dolgairól beszél. Ki hitte volna? Nem csak ilyen filozófiai eszmefuttatások életről, meg halálról, meg boldogságról, meg boldogtalanságokról, hanem arról a hétköznapi életről szól, amiben én is élek. Hogy az Istennek van erre valami üzenete, van valami hozzá fűzni valója a gyermekemhez, a házastársamhoz, a munkámhoz, a megélhetésemhez, az érzéseimhez, a vágyaimhoz. Isten tényleg tud a maga megszentelt mi voltjában ennyire hétköznapi lenni? És az a csoda, hogy ebben így van. Hogy ez tényleg így van, hogy amikor mi valamihez hozzányúlunk, és amellé oda tudjuk tenni azt, hogy Isten mit mond erről, akkor az kezd a helyére kerülni, akkor kezdek megtanulni azzal jól élni. A Bibliát érdemes fellapozni, mindenkinek azért ajánlom, mert megtalálja benne, hogy egy-egy élethelyzetnek mi az a leírása, amit érdemes azért megszívlelni, hogy amikor benne vagyok, akkor el tudjak igazodni. És a másik dolog a könyörgés. Az Isten igéje és a könyörgés által a dolgok még szentebbek lesznek. Hadd mondjam most így. Ez a könyörgés, ez nyilván magát az imádságot jelenti, és hogyha valami belekerül az imádságomba, az már nyert ügy. Az már jó dolog. Persze erről is az az elképzelésünk, hogyha én imádkozom valamiért, akkor Istennek kutya kötelessége az én elképzelésem szerint azt úgy megvalósítani. De az imádság nem ez, és a könyörgés sem ez. A könyörgés az, hogy én érzek valamit, én látok valamit, én próbatétel alatt vagyok, és én azt oda teszem imádságban az Isten elé. Az imádságaink nagyon fogyatékosak. Nagyon-nagyon megválogatjuk és megszűrjük, hogy mit teszünk oda bele. Pedig benne lehetne minden. És hogyha valami ott van az Isten színe előtt, ha valami benne van a könyörgésben, akkor az ott formálódik is. akkor azzal én foglalkozom, akkor azzal én gondolkozom, akkor kész a lelkem arra, hogy keressen válaszokat. Hallja meg azt a választ, amit Isten gondol el. Mert Isten mindig beleigazít az életünkbe, mindig megértett valamit, mindig formál, legalább a hozzáállást, ha más nem. És az imádságaink valahogy aztán olyan csodálatos módon tényleg kiformálnak békességet, valaminek az elfogadását, a hálaadást valami olyanért, ami lehet, hogy most nem az enyém, de kaptam, élhettem vele, gazdagította az életemet. Így adunk hálát azokért is, akik már nincsenek közöttünk. De valahol az imádságban megértés is lesz, valamit el tudok fogadni, mert nem értem, de valamire az Isten rávilágít, és azt mondom, hogy most már tudom, és az imádságban sokszor erő születik, és sokszor nagyobb bizalom Isten felé is. És tényleg azok a dolgok, amelyért merünk imádkozni, azok mások lesznek. Valahogy úgy ketté választjuk az életünket, és azt mondjuk, hogy na, ezt kell nekem megoldanom, azt meg Istentől kell kérni. És ilyen nincsen. Ez a kettő, ez nagyon egy. Az, amit én akarok megoldani, annak sem biztos, hogy jó a megoldás, hogyha magam esze szerint akarom megoldani. Sosem árt, ha valamit oda teszek az Isten elé. Szeretném aztán bezárni most azzal, hogy ahogy visszatekintünk Jézusnak az életére, nem egy ilyen aszketikus, ilyen önmarcangoló, vagy önmagától mindent elvető élettel találkozunk. Sőt, őt bélyegzik meg azért, hogy na ez az, aki a bűnösöknek, meg a részegeseknek a barátja, aki bemegy olyan házba is, ahol nagy vigalom van, ahol jól érzik magukat az emberek, talán el is vetik a súlykot egy kicsit. Meg lehet bélyegezni Jézust ezzel is. Ugyanakkor valahol az ő önfeláldozó életéből azt is megtanulja az ember, hogy ezeknek mi a helyes mértéke. És hogy hogyan lehet jól beleigazítani az életünkbe azokat az ajándékokat, amiket kapunk. Hogy meg kell tanulni dolgokról lemondani, és meg kell tanulni dolgokat nagyon erősen megragadni. És az Isten mindig olyan szépen meg is mutatja azt, hogy egyszerre csak két keze van az embernek, még lelki értelemben is. Nem lehet egyszerre mindent magamhoz ölelni. Egyszer ezt ragadhatom meg, mert valami csodálatos ajándék lehet az életemnek egyik szakaszában. És amikor azt elengedem, az Isten kitalál valami mást. Nem annak a pótlására, hanem azért, hogy az életnek a gazdagságát úgy is megélhessem, hogy abban több minden is benne van. Valahol egy kicsit rakjuk össze az életünket, és most úgy csendesedjünk el imádságba, hogy kérjük az Isten segítségét erre, hogy mind azok a dolgok, amelyeket ajándékba így kaptunk, és jók, mert az Isten elgondolása szerint az hozzátartozik az életünkben, azzal tudjunk hálaadással élni, és valóban megszentelődjék azáltal, hogy az Isten igéje eligazít benne minket, és az imádságainkban azok is meg tudnak jelenni.